Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, erkölcsi visszatartó erőt ígér a pénzügyi felügyelet vezetője a bankok egyoldalú, indokolatlan szerződés módosítása ellen. Aláírták a szlovák államnyelvtörvény visszavonását sürgető nyilatkozatot a magyar parlamenti pártok. Fényes nappal felgyújtottak egy autót Zuglóban. Napos idő lesz ma 27 fokkal, de a hétközepén igazi kánikulára számíthatunk. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. A pénzügyi felügyelet vezetője azt ígéri, hogy megakadályozzák a bankok indokolatlan egyoldalú szerződés módosításait. Farkas Ádám szerint szeptember végéig erre csak egészen kivételes esetekben kerülhet sor, miután a bankok a kormányfőnél tartott múlt pénteki megbeszélésen jelezték, hogy nem akarnak élni ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, ha mégis indokoltnak látszik a szerződés módosítása, akkor a pénzintézetek ezt a szándékot az indoklással együtt be fogják nyújtani a felügyeletnek. A PSZÁF állásfoglalásának ilyenkor nem lesz jogi értelemben kötelező ereje, az erkölcsi visszatartó ereje viszont igen erős lesz, hangoztatta a felügyelet vezetője. A szlovák államnyelvtörvény visszavonását kérik a magyar parlamenti pártok, az erről szóló közös nyilatkozatot a szakértői és politikai egyeztetések után írták alá. A fellépés kezdeményező Szabad Demokraták frakcióvezetője Kóka János arról beszélt, hogy valamennyi diplomácia és nemzetközi jogi eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy a szlovák parlament még a szeptemberi hatályba lépése előtt visszavonja a törvényt. Marad az SZDSZ frakcióvezetője Kóka János a jövőben is, ezt a politikus maga nyilatkozta. Azt mondta, addig lesz a helyén, amíg a többség így akarja a parlamenti képviselőcsoportban, továbbá van esély a válságkezelésre, illetve az adócsökkentésre. Korábban az új pártelnök Retkes Attila, valamint később az ügyvivői testület is arra szólította fel Kóka Jánost, hogy az SZDSZ egység érdekében távozzon a frakció éléről.
Addig leszek frakcióvezető, ameddig élvezem a frakció többségének bizalmát, ameddig van esély válságkezelésre és ameddig van esély adócsökkentésre. Retkes úr teljesítményével kapcsolatban a SZDSZ-ből kilépő és az új elnök politikája és mondatai ellen tiltakozók százai világosan elmondták a véleményüket, ehhez nekem nincsen mit hozzátennem. A frakció és a válságkezelés marad.
Nem mondott a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója. Labor Csándor szeptembertől kérte felmentését a miniszterelnöktől. Úgy tudni, hogy a dandártábornok elégedetlen az UDZRT ügyében folytatott nyomozás eredményével. Ennek kapcsán a közelmúltban kérte az eljárás folytatását is a VPOP-nél. Az MBH új főigazgatója várhatóan Balati László dandártábornok lesz majd. Fényes nappal délben felgyújtottak egy autót Zuglóban. A Szobor utcában álló gépkocsi 4 kerekét és oldalát lelocsolták véletlen benzinnel, majd meggyújtották. A rendőrség rongálás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Javítani viszik a Dunaparti Mártír emlékművet, amit a szombati vihar rongált meg Budapesten. Az egyik szobor vált instabil azért, mert a vihartól meglazult a talapzathoz rögzítő egyik csap. Az emlékmű teljes restaurálását is ebben az évben tervezik, amire a fővárosi önkormányzat már elkülönített 3 millió forintot. A szoborcsoportot még 1986-ban állították fel, azokra az ellenárókra, katonaszökevényekre és üldözöttekre emlékezve, akiket 1944-45 elén a Dunaparton meggyilkoltak. Eltűnt szörföst keresnek a Velencei tónál, a 25 éves budapesti férfi ruháit és szörfdeszkáját megtalálták a parton, neki azonban nyoma veszett. A rendőrség a hétvégén helikopterről hőkamerával pásztázta a tavat, különösen a nádasok környékét. Átvizsgálták a stégek alatti területet is, de a keresés eddig nem járt eredménnyel. A katasztrófavédelemtől kérnek segítséget szúnyogírtáshoz a Dunakanyar települései. A nyárba húzódó idejárhullám miatt több a szúnyog, mint más években, ezért a szokásos 4-5 helyett több gyérítési akcióra is szükség lenne. Eddig már 15 millió forintot költöttek erre a célra, de kérdéses, hogy miből futja majd a július végén esedékes újabb bírtásra. Főként Szentendre, Leányfalu és a 4 Szentendre szigeti település, Kisoroszi, Tahitót falu, Pócsmegyer, valamint Szigetmonostor van kitéve a szúnyograjok szűnni nem akaró támadásának. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Kellemes napos idő 27-28 fokkal mérsékelt széllel, csapadék nélkül általában. Holnaptól kezdődik már erős felmelegedés, és a hét közepén újabb kánikula lesz akár 35 fokkal néhol. A hétvégén megint csökkenhet majd a hőmérséklet, jön egy újabb hidegfront.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta. Szerkesztő Zsós Éva.
Sok lehetőséget nyújtó oktatási szisztéma a felsőoktatásban, vagy tipikus magyar megoldás. Ami máshol jól működhet, azt mi képesek vagyunk elrontani, vagy túlteljesítjük, vagy ellazsáljuk. Ez a bolonyai rendszer. A hibákról és az eredményekről beszélgetünk a felsőoktatásban érintettekkel. Adócsökkentés, új adók, szuperbruttó és egyéb megváltozott szabályok. A jövő évi adórendszer megvitatása műsorunk második témája, illetve hogy a változások miként érintik a munkavállalókat és a munkáltatókat. Egy-egy képviselőjük lesz a vendégünk. A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok! Műsorunkat szokástól eltérően ma felvételről hallják.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az idén végeznek először a hazai felsőoktatásban az úgynevezett bolonyai nemzedék tagjai. Ez az évfolyam szembesül elsőként majd azzal a kérdéssel, hogy a piac mire értékeli a 3 év alatt megszerezhető diplomájukat. A gondok már is látszanak, sőt az állami számvevőszék jelentése is jelzett jó néhány problémát. Erről fogunk beszélgetni ebben a fél órában. Vendégem a stúdióban Manherz Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium felsőoktatásért felelős szakállamtitkára. Jó napot kívánok!
Köszönöm.
A telefonon pedig Kispap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Megvan ön is. Jó napot kívánok! És Miskolci Norbert, a HÖOK elnöke. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot kívánok!
Az már most látszik, hogy nincs annyi jelentkező a mesterképzésre, mint ahány államilag támogatott helyet a kormány finanszírozna. Ennek egyik oka lehet csak, hogy a mérnökök és az informatikusok már úgymond lábon elkelnek a 3 éves képzés után is, mert hogy erről lehetett olvasni, vagy a kvóta lett rosszul megállapítva.
A kvóta az jól lett megállapítva, hogy a törvény azt mondja, hogy a mindenkor 3 évvel korábban felvett létszám 35%-át lehet mesterképzésben államilag támogatott helyként meghirdetni. Ugye 3 évvel ezelőtt 62 ezer hallgatót vettünk föl, ennek a 35%-a 21.700, ennyi államilag támogatott helyünk volt. Az, hogy mondjuk 14-15 ezeren jelentkeztek, és lesz még valószínűleg pót meghirdetés, hiszen a MAB-a múlt szombaton még 30 darab mesterszakot akreditált, köztük elég sok tanárszakot és művészi tanárszakokat. Ez azt jelenti, hogy fölmehet 16 ezerre is, vagy 17 ezerre is a, majd a jelentkezők, illetve hát a felvettek száma, de hát ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy nagyon sok 7 fél éves képzés van a bolonyai rendszerben, és nem 6 fél éves, ugye? Tehát egy-két műszaki, tehát még egy fél évet rá kell tenniük, tehát lesz keresztféléves képzés. Ugye az idén is indult keresztféléves, akkor csak össze-vissza 1200 hallgatót tudtunk felvenni februárban, mert csak annyian fejezték be a kísérleti bolonyában a 7. fél évet. A másik ok, hogyha megnézzük azt, hogy most a statisztikák szerint kb. Hányan járnak a bolonyai évfolyamok 3. évfolyamába. Ez kb. 29 ezer, 30 ezer diák, aki a 3. évfolyamban van, de azt, arról nem tudjuk meg pontosan azt most megmondani, hányan fejezték be a tanulmányaikat, hányan nem. Tehát nem 50 ezeren jönnek ki most, hanem pontosan amiatt, amit mondtam, hogy 7. fél év, plusz hát ugye van egy olyan finanszírozási lehetőség, hogy ugye 12 fél évet lehet államilag támogatott képzésben eltölteni, ha valaki ezt a helyet megkapta, és a kreditrendszer tartalmak bonyolultsága miatt, erről lehet, hogy még tudunk beszélni, hogy amikor átálltunk a bolonyára, akkor az oktatóknak is át kellett állniuk egy másfajta technikára, gyakorlatorientáltabb képzésre, és sok esetben megterhelő, sok volt a tananyag az első 3 évben. Tehát nem biztos, hogy a vállalatok minden esetben el tudták végezni az előírt krediteket. Tehát egy kicsit benragadnak, még ráhúznak egy fél évet, erre nekik van jogosultságuk és lehetőségük is, tehát ezért nem töltöttük ki a keretszámokat. Jövőre, tehát hogyha most február nézem, meg a következő évben, akkor ugye már eleve csak a következő évben felvett 56 ezernek lehet a 35%-át felvenni, az 19.600 lesz, a kormány most hagyta jóvá éppen a következő évi keretszámokat, és 19.600 mesterképzési helyünk van, akkor nyilvánvalóan jelentkeznek azok is, akik időközben befejezték, nyilván tapasztalat is lesz már valamennyi, hiszen egy évet már ment a mesterképzés.
Kispap Lászlótól kérdezném, ugye ön a Műszaki Egyetemen is oktatta, tehát gondolom, hogy van egy másfajta tapasztalata is. Hogyan látja, lehetséges lenne a be nem töltött mesterképzési helyeket átadni a bölcsészeknek? Mert ugye az a probléma a bölcsészeknél, hogy a 3 éves alapképzéssel még nem taníthatnak. Tehát nekik hát nagyon fontos.
Igen, hogy a műszaki felsőoktatásban, zömében, hogy ezt államtitkáról az előbb már kifejtette, 7, illetőleg van néhány szak, ahol 8,5 éves a alapképzés, tehát ott még az alapképzési kurzusok folynak, úgyhogy azért nem lehet teljes képet még alkotni a mesterképzési jelentkezésekről. Ez egyik kérdés. A másik, amiről eddig nem esett szó, ez a gazdasági és pénzügyi válság, amely sajnos ugye bármennyire is nem szerettük volna, elérte a felsőoktatást, meg a felsőoktatási hallgatókat, de főként a szülőket. És ugye azok a hallgatóim, akikkel én is beszélgettem, és kiválóan teljesítenek, már azt közölték, hogy tanár úr, nagyon sajnálom, de nem tudok most mesterképzési szakra jelentkezni, mert el kell helyezkednem, mert a családi körülmények úgy alakultak. Azért ez is sajnos közrejátszik. Én nagyon bízom azonban abban, hogy ezek a tehetséges hallgatók nem fognak elveszni, hanem későbbiek során be fognak tudni kapcsolódni a mesterképzésbe.
A hallgatók vajon tudják-e, hogy mi vár rájuk? Egyáltalán mit tudnak kezdeni a 3 éves alapképzéssel, hogyha ezzel a végzettséggel nem találnak munkát? És ezt már Miskolci Norberttől kérdezem.
Hát, kettős a válasz. Amennyiben találnak készülnek, mondhatom azt, hogy sajnos semmit. Amennyiben mérnökök vagy esetleg közgazdászok, akkor nagyon sok mindent, meglepően sok mindent. Engem is meglepett az, hogy a munkaerőpiac hogyan reagált ezekre a kétciklusú képzésekre. Nagyon sokszor kiderült, hogy az utolsó 2 évben már nem tanítanak semmiért, ami a munkaerőpiacnak feltétlenül szükséges lenne, hiszen a munkaerőpiac fél év alatt kiképzi azokra a tevékenységekre, amiket nem tanult meg ez a 3-3,5 év alatt, és örömmel és boldogan fogalmazom, hogy szitkázzák el a mesterképzésről 3 év után a mérnököket és a közgazdászokat is. Vannak osztatlan képzések továbbra is, mint például a jogász vagy az orvosképzés, de átlagosan mondhatjuk azt, hogy 3 év után, 3,5 év után a munkaerőpiac már fel tudja venni ezeket a hallgatókat, és azokat a kérdéseket, amelyeket nem tud megválaszolni még akkor hallgatóra, egy fél éves képzésen belül választanak neki, és tökéletesen megfelelnek az elvárásainak.
Tehát akkor önök is úgy látják, hogy a tanároknál van a legnagyobb probléma jelenleg a bolonyai képzésen belül.
Igen, mondhatjuk úgy, hogy talán ez nem sikerült tökéletesen, és itt erősebben fogalmazni, akkor egyáltalán nem sikerült a tanárképzés. Ezt meg kell oldani, és azt hiszem, most már azért a megoldás felé haladunk a rendszerrel, de talán azt is látni kell, hogy a mesterképzésekre való jelentkezésen kívül, ugye már a felvételnél is vannak gondok mondjuk a műszaki területen, tehát hiába hirdettünk meg olyan mesterképzést, ahol a hallgatónak könnyen el tud helyezkedni, illetve fogalmazunk úgy, hogy hát elég kevesen akarnak gimnáziumból, ugye magyar és történelmi érettségi után műszaki pályára jönni, hát 10-nél kevesebb az a ember, aki ma fizikatának jelentkezett Magyarországon. Azért ez elég érdekes adat, nyilván ez látszik a mesterképzéseknél is, hogy azok a hallgatók akarnak még ott vannak, akiknek biztos családi hátterük van, tehát ki tudják még azt fizetni, hogy hát 2 évig, legalább 2 évig szülők fizetik el és támogatják a hallgatót, de ez van azok, akinek ez feltétlenül szükséges. Én azt látom, hogy sokkal a munkát választják. Nem hiszem, hogy sokkal többet keresnének a munkaerőpiacon mesterképzés egyikvála, mint a 3 év után.
Igen, a tanárképzésnél azért oda kell figyelnünk, ugye itt 2 dologról van szó. Egyrészt lesz egy újfajta tanárképzés, tehát aki mondjuk másodévben eldöntötte a bolonyai alapképzésben, hogy mégis tanár szeretne lenni, vagy tanár szeretne lenni, el kell végezzen az alapképzésben néhány kreditet. Ez kb. 10 olyan jellegű kredit, ami ilyen pedagógiai, pszichológiai, bevezető, alkalmasági, meg egyéb kurzus. Majd ugye, amikor elvégezte az alapképzést, akkor jelentkezik a tanári mesterszakra. A tanári mesterszakon ugye egy főszakja lesz és egy mellékszakja. A főszakja az, amit a Bolognában nagy mértékben tanult, a mellékszakja az, amit ugye kisebb kreditszámban tanult, plusz egy gyakorlati fél év megy. Tehát a tanárképzés az 2,5 éves lesz. Az érdekes az, hogy nagyon sokan jelentkeztek tanárszakra, de ennek van egy olyan oka is, hogy ez a rendszer lehetővé teszi azt is, hogy aki főiskolát végzett, és tanár, és valamelyik közoktatási intézményben dolgozik és tanít, és úgy gondolja, hogy most megszerzi azt a végzettséget, amit akkor nem tudott, tehát egyrészt a fizetési kategóriában is előre léphet, meg mondjuk induljunk ki abból pozitívan, hogy szeretne is tanulni, meg tényleg többet akar tudni abból a szakból, akkor az jelentkezik, ugye most mesterszakra, annak nem kell már 5 fél évet a mesterszakra járni, hanem vannak 60 kredites, meg 90 kredites, tehát rövidebb ideig tartó, úgynevezett a régi kiegészítő képzés, ez egy kicsit hasonló, de mégsem az, mesterképzések, és nagyon sok főiskolában, egyetemen, ahol a tanárképzés jól működött, oda nagyon sokan jelentkeztek ilyenek, tudni, ezek biztos a pályán maradnak, ezek bent vannak az iskolákban, ezek a fiatalok, vagy idősebbek, itt korhatár nincs, és ugye még ráadásul bizonyos értelemben államilag támogatott képzésre is jöhetnek. Tehát ez az egyik nagyon fontos, amire én a tanárokról beszéltem, az az csak, hogy ha ilyen csúszkálások vannak, tehát hogy nem tudja valaki elvégezni időben a krediteket, vagy nem tud eleget tenni a követelményeknek, az sokszor attól is van, hogy ugye esetleg a bolognai alapképzésben magas az óraszáma a hallgatónak, bizonyos esetekben sokat kell olvasni, sokat kell tanulni, tehát le kell futni 2 ciklusnak ahhoz, hogy ugye át lehetne tekinteni. Bár most felülvizsgálattuk a bolognai rendszert, az alapképzési rendszert igazán nem javasoltak. Sem a konferenciák, tehát sem a rektori konferencia, sem a tudományos tanács nagy változást nem javasoltak. 1-2 apró módosítás van.
Ez azért érdekes, mert utána olvastam, mielőtt leültünk beszélgetni, és több egyetem is úgy nyilatkozott, hogy megpróbálják 3 év alatt leadni az eddigi 5 év anyagát. Ilyenkor viszont természetesen nem jut idő az átfogó elméleti tudás elmélyítésére. Kispap Lászlótól kérdezném azt, hogy miután ön is oktató, szakszervezeti vezetőként is azt gondolom, hogy nagyon sok információhoz jut, ön is úgy látja, hogy nincsenek igazán nagy problémák, vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy mi lehet a megoldás, hogy vannak-e önöknek konkrét javaslataik erre?
Igen, hát ugye az a helyzet, hogy ahogy ezt államtitkár úr is és a hallgató önkormányzat elnök is mondta, az első időszakon vagyunk többé-kevésbé túl, és rengeteg olyan tapasztalatokat gyűjtöttünk össze, mert majd a következő indulásnál figyelembe kell venni. Nekünk az a véleményünk az érdekképviseletnek, hogy a bolognai folyamatot nem lehet megállítani.
Csak korrigálni kell?
Igen, szóval mindenképpen korrekcióra szorul. Ugye a pedagógus képzés problémaköre az közismert, és az államtitkár úr és csapata mindent elkövet azért, hogy ez a kérdés megoldódjon. Én a gondot pillanatnyilag abban látom, hogy nem látnak tisztán azok a hallgatójelöltek, hogy voltak éppen mi vár rá. Ez, amit államtitkár úr elmondott, ez kell egyértelműen közkincsé tenni, hogy javulás álljon be. A másik problémát, amit én látok, az, hogy az oktató tanárok nincsenek azzal teljesen tisztában, hogy voltak éppen nekik az alapképzésben mit is kell tanítani. Én úgy gondolom, hogy a műszaki területen, ahol tanítok, azért a gyakorlatorientáltság az, ami első számú vezérfonal számunkra, tehát ez alatt az alapképzés alatt végzett mérnökök, informatikusok olyan képzést kapjanak, hogy utána munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni. Ez úgy tűnik számunkra, hogy többé-kevésbé sikerült. A gondokat elsősorban a bölcsészkaron, területen látom, ahol, amiről beszéltünk az előzőekben is már. Egy ilyen kísérleti stádiumban vagyunk, és nagyon nehéz most még messze menő következtetéseket levonni, de továbbra is azt mondjuk és valljuk, hogy ez jelenti a jövőt, ki kell munkálni és el kell végezni azokat a korrekciókat, amelyekről itt szó van, és még az állami számvevőszék vizsgálatát is nagyon alaposan tanulmányozni kell, meg azokat a rektori konferencia anyagokat, hogy hogyan tovább, és nagyon fontosnak tartjuk mi a munkaerőpiaci elemzéseket.
Innen fogjuk folytatni, 1 perc türelmet szeretnék kérni mind a hallgatóktól, mind önöktől.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Nyáron is igényes szórakozás. Térfilmzenefesztivál országszerte 10 helyszínen 66 rendezvénynap. Május 30-ától augusztus 9-ig. A rendezvények látogatása díjmentes. Részletes műsor a helyszínen, bővebb információ a térfilmzene.hu oldalon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, mégpedig a bolognai nemzedékről, mert hogy az első három év kifutott, vagyis az első bolognai rendszerben végzett tanulók kikerültek most már a nagybetűs életbe, vagy inkább éppen nem, mert mesterképzésen vesznek részt, és ott tartottunk, hogy sok tapasztalatot lehetett gyűjteni az elmúlt három év alatt, és sok olyan apró pontja van ennek az egész rendszernek, amely korrekcióra szorul. A Magyar Rektori Konferencia új elnöke úgy nyilatkozott a minap, hogy 200 pont alatt ne kerülhessen be hallgató az egyetemre, hiszen most is volt példa rá, hogy 30 ponttal vettek fel diákot a mesterképzésre. Egyetértenek-e a hallgatók is a szigorúbb feltételekkel, hiszen az oktatás minősége is kárát látja, hogyha a hallgatók nem elég felkészültek, vagy mondjuk úgy, hogy nem túl motiváltak.
Én azt gondolom, hogy a 30 pont motivációra semmit nem jelent. Talán a rektor úrnak ki kéne rúgni azokat a hallgatókat, akik nem alkalmasak arra, hogy a Szegedi Tudományi Egyetemen diplomát találjanak, nem pedig bent kéne őket tartani, hogy minél több állami támogatást kapjon. Nem vagyok benne biztos, hogy egyértelműen van a között korreláció, hogy hány ponttal kerül be valaki, és milyen eredménnyel végzi el, vagy elvégzi el az intézményt. Ezt érdekes lenne lemérni, nála vannak az adatok, minden rektornál megvannak. Én azt gondolom, hogy nyilván ezek alapján mondta ő is azt, hogy azok a hallgatók, akik 200 pont alatt vannak, általában nem végzik el. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó megoldás, ez a legegyszerűbb megoldás, és akkor mondhatjuk azt, hogy ettől minőségi a felsőoktatás. Én azt gondolom, hogy ha 500 ponttal kerül be valaki, és nem oktatunk neki semmit, attól mi nem lesz minőségi a felsőoktatás. Nem
arra azért vigyázni kell, hogy ugye a 30 pont, amiről itt szó van, az a mesterképzés 30 pontja lehet csak, ugye, mert az a 100 pontos mesterképzés a követelményének a 30 pontja. Tehát itt azért az nem egészen ilyen egyszerű. A 200 pont pedig ugye az a 400 valahány pontnak a 200 pontja.
De 30 akkor is igen alacsony,
hát
a mesterképzésnek.
Igen, de ugye kettővel is elben be lehetne jutni. Ez attól függ, hogy az egyetem vagy a főiskola, ugye mivel teljes hatáskörben, az autonómia jegyében minden intézmény maga felvételiztet a mesterképzésbe, senki nem szól bele, jogszabály csak azt mondja, hogy 100 pontot kell elérni. Most több intézmény összefogott, szakterületek, akik megállapították, hogy mit tudom, 50 pontot adunk ugye egységesen írásbeli Szeged, Pécs, Debrecen, Budapest, a többi 50-et aztán egyenként bíráljuk el, és ugye attól függ, hogy hogyan differenciálnak. És természetesen hát van most egy olyan helyzet, hogy kevesebben jelentkeztek, van államilag támogatott helyem. Kérdés, hogy ugye a felvételi vizsgák, mert hol húzzák meg a ponthatárt, mondjuk nem biztos, hogy tipikus a 30, nem lenne szerencsés, de ad abszurdum az is elképzelhető, hogy 50 ponttal vesznek fel.
A panaszok egyike az is, és ezt nem szeretném az ön fejére olvasni, csak beszéljük meg, hogy a bolognai rendszer bevezetésénél ugye önök a 3+2 évfolyamos megoldást preferálták, holott lehetett volna 4+1, ugye esetleg választási lehetőséget adni. Miért döntöttek így? A maga bolognai rendszer kötelezően írja elő ezt a 3+2-t, vagy van valami más?
Nem, a bolognai ugye a több lépcsős képzésről beszél, ugye Magyarországon még az is a specialitás, hogy van egy felsőfokú szakképzés előtte, tehát az alapképzés előtt egy 4,5 éves felsőfokú szakképzés, amelyik OKS képzésekre alkalmas, és az ilyen végzettséget ad, amiből szintén beszámítanak az alapképzésből bizonyos végzettségeket, vagy bizonyos krediteket. A 3+2-ben azért a szakma döntött, én akkor a szakma oldalán ültem, mert én voltam a bölcsészkari dékáni kollégiumnak az elnöke, és
ön is
kollégámmal, igen, mi abszolút abban dolgoztunk akkor. A Műszakit meg a természettudományi terület 7 és 8 fél éves alapképzésekről beszélt, amiket részben meg is tudott tenni. A mi területünk társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudomány nagyjából elfogadta ezt a 6 fél évet plusz a 4 fél évet. Na most hiányzik még az a tapasztalat szerintem, nekünk is, hiszen akkor mi ezt megterveztük. Ugye most elkezdtünk tanítani 2006-ban, meg én is elkezdtem az előadásokat az ELTE-n. És ahogy elkezdtük az előadásokat, akkor láttuk, ugye, hogy bírják a hallgatók ezt a ritmust felvenni. Itt nyilvánvalóan szükség van arra, hogy a tanterveket nézzék meg, de ugye a másik oldalon pedig ugye maga az egyetemi oktatógárda alakította ki azokat a képesítési és kimeneti követelményeket, ezt hívják ugye KKK-nak, amiben pontosan le van írva, hogy milyen kompetenciákkal, milyen gyakorlati ismeretekkel, milyen nyelvismeretekkel, milyen egyéb ismeretekkel kell kimennie mondjuk egy magyar szakosnak, vagy egy történelem szakosnak. Tehát kifelé a piacnak is tudnia kell, és ezek alapján akkreditált a Magyar Akkreditációs Bizottság is.
Pedig a kifogások között olvastam azt is, hogy az áttörés előtt nem történt meg igazán a képzések felülvizsgálata. Valóban nem ültek össze az egyetemi oktatók, és ezt most már Kispap Lászlótól kérdezem, hogy meghatározzák, hogy mi az, ami mindenképpen az alaptudáshoz szükséges.
Hát ugye az alapvető problémát az jelentette, hogy az alapképzési szakok összeálltak, és közben mesterképzési követelményrendszer még nem alakult ki. és ez ugye ez a szakadék, ahogy ezt az állami számbevőszéki vizsgálat is megállapította, nagyon sok problémának az okozója, amiről itt beszéltünk az előzőkben is. Én úgy látom, és az érdekképviseletnek alapvetően az az érdeke, hogy az alapszakon végzettek kétféle lehetőséget kell, hogy számukra biztosítsuk. Egyrészt legyen lehetőség elhelyezkedni a munkaerőpiacon, a másik, hogy megnyíljon a lehetőség a mesterszakra történő felvételre. Most mi úgy ítéljük meg, és az érdekképviselet javaslata, hogy ez a teljes szabadság, amely az intézmények számára adott a mesterszaki felvételt, illetően nem biztos, hogy szerencsés. Azt szeretnénk mi javasolni, hogy bizonyos alapkérdésekben legyenek egységes követelmények a mesterszakra történő felvételeknél, és azt követően az intézményi sajátosságok egy bizonyos mozgástérrel valósuljanak meg.
Miskolci Norbert mondta, hogy mit mond a piac. Én nagyon sok multival konzultáltam, mindig megkérdeztem, hogy mit szeretnétek kapni mondjuk egy 3 éves végzettség után. Jó nyelvtudást, PC ismeretet, kommunikációs technikákat ismerjen, legyen pszichológiai, pedagógiai képzettség, aztán majd én ráteszem a magamét, ahogy elnök úr mondta, ugye egy fél év alatt ő megtanítja. Az Audi is megtanítja azt, amit még meg kell tanítani.
Végezetül egy gyors körkérdés. Több vidéki egyetemen együttműködést hirdettek, miszerint átérhetnek egymáshoz az alapképzésről a mesterképzésre a hallgatók. Az oktatáskutatók viszont azt jósolják, hogy a kisebb, gyengébb egyetemeken meg fognak ezek szűnni, hiszen nagyon sok a közel 70 felsőoktatási intézmény, ami ma Magyarországon van, logikus, hogy elindul egy ilyen szelekció. Önök szerint mi az észszerű megoldás? Az együttműködés, vagy éppen annak az ellentétje?
Hát a törvény, ugye azt mondja a felsőoktatási törvény, hogy bárki bárhol elvégzett egy alapképzési szakot, annak Magyarországon bármelyik felsőoktatási intézményében, amelyben meghirdettek mondjuk egy mesterszakot, és ugye oda akar jelentkezni, akkor szabad útja van, természetesen, ha eleget tesz az intézmény által a meghatározott felvételi követelményeknek. Polarizálódni fog a rendszer szerintem olyan formában, hogy nyilván előbb-utóbb az intézmények is rájönnek, hogy az alapképzésre, hogyha tényleg nagyon komolyan veszik a gyakorlati részt, hiszen 2x6 hét gyakorlat, vagy egy teljes fél év gyakorlatot kell beiktatni, akkor ott nekik milyen előnyeik lesznek, mennyire jelentkeznek oda a hallgatók, és a mesterképzések esetében nem lehet különbséget tenni, hogy gyengébb főiskola, vagy erősebb egyetem, vagy gyengébb egyetem, vagy erősebb egyetem. Én azt látom, hogy nyilvánvalóan lesz egy. A gyerekek már most a lábukkal szavaznak, hiszen olyan az egész felvételi rendszer, hogy kiválasztják azt az intézményt. Most ez egy más kérdés, hogy milyen szempontok alapján, hogy tisztán csak minőségi szempontok alapján, vagy családi tradíció, vagy a nagypapa, nagymama, barátoknak a tanácsai alapján, ahol úgy gondolják, hogy egy konvertibilis diplomát fognak kapni. Tehát ez polarizálódni fog. Most még 2-3 évig ugye elég magas jelentkező számra számítunk az érettségizők számát tekintve, tehát ez azt jelenti, hogy azért a magyar felsőoktatás kapacitása még feltöltődik ezzel a lehetőséggel, de jövőre például már, itt az előbb általam említett kormány által jóváhagyott keretszámok, amelyek most már ismertek, azok már másképpen döntöttek, mert bizonyos területeken csökkentették az államilag támogatott létszámot jelentősen, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, a jogtudomány területén, és bizonyos területeken drasztikusan emelték, tehát a műszaki, hiszen az idén először fordult elő, hogy több gyerek jelentkezett műszaki felsőoktatásba, alapképzésekre, mint mondjuk az elmúlt években. Tehát van egyfajta ilyen polarizációs tendencia, meglátjuk a következő 2-3 évben, hogy hogyan alakul az intézményeknek is a sorsa.
Kispap László.
Mi úgy ítéljük meg, hogy az együttműködésben van a jövő, hát azért azt látnunk kell, hogy a magyar felsőoktatásban az állami intézmények 86%-át látják el a hallgatóságnak, tehát itt kell keresnünk a lehetőségeket, több kisebb vidéki intézménynek a valódi integrációjában látunk mi lehetőséget. És a másik, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, itt az ASZI jelentés is mutatja, hogy az általános támogatás Európai Uniós országokban 1,2% átlagban a GDP-re vonatkoztatva, ez Magyarországon éppen, hogy eléri az 1%-ot, és ugye nem bújhatok ki a bőrömből, hogy hangsúlyozzam, hogy az állam szerepvállalása, a költségvetés szerepvállalása kiemelten fontos lesz a következő években arra vonatkozóan, hogy a magyar felsőoktatás megőrizze a minőségi képzését.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban hallgattassék meg a hallgatói önkormányzatok, a Miskolci Norbert.
Bevallom őszintén,